napot kívánok! Önök a Kelló Könyvkultúra Magazin podcast adását hallják, a Könyvkult Bibliopod című műsorunkat. Én Rácz András vagyok, a Könyvkultúra Magazin főszerkesztője, és velem szemben ül Szalai Kristóf, aki elsősorban német tanár, de még elsőbb sorban képregény rajongó. Akkor a képregény rajongó, hogy írt egy képregényeken alapuló német nyelvtankönyvet, illetve tankönyvet. Kristóf nem volt annyira ijesztően újszerű vállalkozás ez, hogy valamiféle egészen különleges elszántság kellett ahhoz, hogy belevágja?
Ja, köszöntöm a hallgatókat először is. Hát mindenképpen úgy kezdtem, hogy föltérképeztem a piacot, tehát először is arra kellett rájönnöm, hogy azok a tankönyvek, amik a rendelkezésemre álltak, azok nekem annyira nem feküdtek.
Ez az első. A diákoknak igen? Tehát én ugye nagyon rég tanultam nyelvet, de hát ezek ilyen nagyon sematikusak többnyire, hogy mit tudom én, elmegyünk, utazunk, meg vásárolunk, meg mit tudom én, borzasztó sematikusak ezek a...
Nagyon sok nyelvkönyv egyforma. Én azt vettem észre, hogy azért az angol nyelvkönyvek egy kicsit... Már korábban, már a korábbi években azért színesebbek voltak és szagosabbak, bár most már kiegyenlítődött a piac, tehát a német nyelvkönyvek is nagyon szépek, teleszínes képekkel, azért az mindenképpen vonzó, tehát hogy nem olyan, mint a régi, még a 80-as években, amikor szöveg, talán egy pici rajz, és akkor megint szöveg, és akkor a szólista, meg a nyelvtan, mert kb. Így nézett ugye ki a régi könyv, a mi régi könyvünk. Tehát azért most már ezeket lehet lapozgatni. Hát ennek az egyik, tehát a sok képnek ugye az is a hátránya, hogy kevés anyag fér bele, tehát kicsi szellős, ezért nem véletlen, hogy mondjuk, ha valaki elkezd egy nyelvkönyvcsaládból tanítani, vagy tanulni, akkor van, hogy 4 kötetet kell megvennie, amiben benne van az az anyag, ami mondjuk a középfokú nyelvvizsgához kell, az a B2.
Ami régebben egy könyvben benne volt gyakorlatilag.
Hát vagy kettőben, bár volt ilyen, hogy a gimnazisták számára 1, 2, 3, 4, azok kisebbek voltak. Tehát meg a másik problémám az volt, hogy általában úgy volt tematikusan elrendezve ez a sok érettségi tétel, meg a nyelvvizsgatételek, hogyha mondjuk a 4. év végén, vagy a 3. év végén a diák szerette volna átismételni, akkor azt látja, hogy elég keszekusza. Tehát mondjuk egy témakör többször előfordul, alacsonyabb, meg közepesebb, meg nehezebb szinten. Ez egy ilyen spirális építkezés, ami rendben is van benne logika, csak én megpróbáltam ezt úgy megfordítani, hogy mi van, hogyha a nagyon egyszerű témákkal kezdünk, mint a bemutatkozás, a család, a hobbi, a szórakozás, tehát a egy napnak az elmondása, ami egyébként németül is, meg még az evés, ivás, öltözködés, ezek azért nem nehéz témák, illetve én próbáltam úgy összerakni ezt a könyvet, hogy egyszerre tudják a kezdők is, meg a haladók is használni, ez hogyan lehetséges? Ez úgy lehetséges, hogy van külön egy kezdőszókincs a minden leckében, meg egy haladó szókincs. Tehát a kezdők csak a könyvnek a egy részét tanulják meg. Tanár nagyjából el is döntheti. Általában azok az alapszavak, amelyek a képregényben találhatóak. Tehát minden tematikus leckében van 3-4 képregény, amiben a legfontosabb szavak vannak. Aztán vannak viccek, aztán vannak közmondások, és van direkt egy olyan oldal, ahol csak a nyelvvizsgára készülő diákoknak egy plusz, nem tudom, 300 szó még, hogy oda van rakva, csak azért, hogy ha már tud mindent, akkor azt lehet olvasgatni, illetve a leckék végén van mindig néhány összefoglaló kérdés a kezdőknek, meg a haladóknak. Hát mi például most pont van 1-2 érettségiző diákom, ezért most úgy ismételjük a könyvet. Tehát gyakorlatilag nem kellett más könyvet vennünk, nem kellett külön vennünk egy érettségire felkészítő könyvet, mert ott vannak az érettségi vizsgák, azt le lehet tölteni, hanem most úgy ismételjük a könyvet az elejétől, hogy magasabb szinten. Tehát amíg az első órán mondjuk egy képről csak annyit tudtak mondani, hogy ő kicsoda, meg ki van a képen, vagy mi látható a képen, most már el tudják mondani, hogy a háttérben, hogy mit csinálnak, hogy mire gondolnak, hogy hogy néznek ki. Tehát gyakorlatilag, ugye, mivel rengeteg kép van benne, a képekről lehet beszélni alapszinten, középszinten és akár felső fokon is, bár az most nekünk éppen nem kell. Csak azt mondom, hogy sokkal jobb, hogyha az ember ugyanazt a könyvet át tudja venni, mert átismétli, egyszer alapszinten, egyszer pedig kicsit magasabb
szinten. Na várj, kanyarodjunk vissza, mert most már nagyon kicsit elmerültünk nagyon a könyv szerkezetében. Igen, ami persze érdekes, de hát itten azért van előzménye is a dolog, mert ugye onnan indultunk ki, hogy mi vitt rá téged arra, hogy ezt a merész vállalkozást elindítsd?
Hát egyszer megörököltem egy kollégámtól egy könyvet, egy osztályt, kezdjük ott, hogy kaptam egy csoportot, és ott nem nagyon tudtunk könyvet váltani, mert már meg volt rendelve az adott évre a tankönyv. És hát én nagyon megszenvedtem, tehát azt gondolom, hogy van sok jó tankönyv egyébként, tehát azt gondolom, hogy mindenki találja meg a magának megfelelő tankönyvet, de ha valaki akar tanulni, annak tök mindegy, hogy melyik könyvből tanul, viszont nagyon sokan ugye a német nyelvet én mostohanyelvnek tartják, tehát nehezebben tanulnak belőle, tehát szerintem egy német tankönyv nem baj, hogyha színes, szagos és vicces, és a tanár is ezt elfogadja, mint német tanár, hogy elsősorban mindenki angol tanul, és utána valahogy meg kell barátkozni a német nyelvvel, ami azért nyelvtanilag nehezebb, de egy idő után egyébként nem, tehát középszint körül szerintem fordul, és a német egyrészt logikus, másrészt pedig egyáltalán nem lesz már nehéz. Meg ha a nyelvtan nem mumus, hanem az picit háttérbe szorítjuk, és inkább a kommunikáció, meg a szókincsre megyünk, akkor egyáltalán nem vészes a német. Visszatérve a kérdésedre,
hogy honnan jött?
Igen, tehát jött ez a könyv, ami nekem fizikai szenvedés volt használni.
De ezúttal, te már régóta tanár voltál akkor, már
nézett persze, ez
csak korábban mindenféle olyan könyvet használtál.
Körülbelül 8-9-10 évek történhetett mindez. És akkor eszembe jutott, hogy régen, tehát ez, hogy én képregényekből tanítsak, ugye én képregényekből tanultam eleve nyelveket, tehát ez már megvolt ez az ötlet, hogy lehetne egy képregényes tankönyvet csinálni, mint ahogy a tankönyvekben is vannak hébe-hóba képregények, tehát lehet azért találni. De hogy csak képregényes tankönyv, és azon gondolkoztam, hogy volt egy jó tankönyv, amiből tanítottam, hogy föl kéne hívni a szerzőt, hogy egész jók voltak benne a szövegek, hogy alakítsuk át az egészet képregényessé. De aztán eszembe jutott, hogy akkor miért nem írok egy sajátot, ha már úgyis ezt kitaláltam, és az első az volt, hogy elmentem a frankfurti könyvvásárra, hogy megnézzem, hogy nincs-e a piacon ilyen könyv, és ott lehet tudni, ott ugye az összes ország, az összes, van egy külön csarnok, ahol csak nyelvkönyvek vannak, és akkor én végignéztem szinte mindegyiket.
Erre ráment egy heted nagyjából.
Hát, két napom, mert azért elég nagy a könyvvásár, és én azt kerestem, hogy, mert nem akartam olyat írni, ami már van. És akkor találtam például spanyol nyelvkönyvet, ami ugyan képregényes, de gyerekeknek szól, és ez a következő.
Kicsiknek.
És az összes, igen, és most megnéztem, hogy vannak azért képregényeket elég rendesen használó nyelvkönyvek, csak azok mind ilyen 10, 8, 10, 12, max. 13 éveseknek szólnak. Aha. Tehát igazából a gimnazistáknak...
De könyvet gimnazistáknak szól.
Gimnazistáknak, akár felnőtteknek, akik szeretik a képregényt, meg a vicceket, meg a karikatúrákat. Tehát... mint hogyha mindenki úgy gondolná, hogy a képregény az csak egy gyerekeknek szóló műfaj. Ez az egyik. A másik, ami még megfigyelhető volt, hogy például van egy tényleg jó spanyol nyelvkönyv, ami tele van képregényekkel, de egy szerzőtől, és nem feltétlen végződik valami slusszpoénnal az adott képregény. Lehet, hogy folytatásos. Én meg valahol egy olyan képregényt szerettem volna, vagy olyan nyelvkönyvet, ami nagyon hasonlít mondjuk a Med vagy a Kretén magazinra. Tehát, hogy vicces karikatúrák, egyoldalas vagy kétoldalas vicces képregények, amik persze a tematikához, vagy a témához kapcsolódnak, és a szókincset lefedik, de ugyanakkor akár egy ilyen magazinként is olvasható.
Hát kérdezem meg, az előbb mondtál egy fél mondatot, hogy te képregényből tanultál nyelvet. Ez így autodidakta módon, tehát volt egy izgalmas képregény.
Hát gyűjtöttem.
Igen,
gyűjtöttem. Rengeteg francia képregényem volt. Jó, nyilván először orosz tanultam, orosz nyelven nem nagyon volt képregény, de volt itt a Puskin mozi mellett egy bolt.
Hát ott volt az orosz kultúraháza, vagy szovjet kultúraháza.
És akkor ott például vettem egy krakagyilt, az a, ugye a orosz Ludas Matyi, mert ha most tudok oroszul, vagy hogy tanultam, akkor megnézegettem azokat a képeket, ott is a vicceket elolvastam. Tehát amilyen nyelven tanultam, olyan nyelven kerestem mindig képregényt. Aztán jött a német, az angol, szerencsére ezen a két nyelven rengeteg képregény elérhető, és a franciát azt tényleg úgy tanultam meg, azt teljesen autodidakta módon, hogy gyorsítsam a folyamatot. Vettem egy nagyon régi, nagyon száraz, egykötetes francia nyelvkönyvet, amiben van 40 lecke, leírják az összes nyelvtant, van benne kb. 2500 szó, az alapnak teljesen jó, mert ez kb. Olyan B1-es szint, és akkor én ezt átolvastam, a szavakat megtanultam, a nyelvtannal nem foglalkoztam, és utána elővettem egy régi piffet, meg egy Lucky Luke-ot, és nagy sikerélmény volt, hogy már nagyjából értem. És ezzel most úgy
elvagyok. Gyakorlatilag az, hogy beszéltél angolul, meg németül, megtanultál 2000 szót, ezzel gyakorlatilag megtanultál franciául.
Megtanultam képregényt olvasni.
Igen.
Bizonyos szintű képregényeket, mondjuk a Tintint például szintén egészen könnyű. Vannak olyan képregények, amik nehezebbek. Most például ilyen fluid glaciálokat olvasok, ez a francia kretén, vagy a francia med. Ez egy szatirikus lap, és az tele van szlengel, tehát azzal azért még szenvedek, de ilyenkor, ha elkeseredem, akkor előveszek egy piffet, mert azt még lehet érteni.
Könnyen megy. Szóval akkor neked van ilyen saját élményed, hogy hogyan lehet képregényből nyelvet tanulni, és összeraktál egy, vagy kitaláltál, megterveztél egy ilyen könyvet. Na igen, de aki ugye sajnos, hogy ez egy podcast adás, és nem tudunk megmutatni képeket, de hát lenyűgöző ez a könyv, tehát tényleg tele van képekkel, tele van sztorikkal, és a többi. Kik rajzolták? Mert hát látszik, hogy ez nem egy ember ült oda, hát nem is lett volna könnyű ezt egy embernek megrajzolni. Hogy igen, honnan
ez volt
származik
a szándék,
a grafikai
hogy mert ha egy embertől, és mondjuk valakinek nem tetszik annak az egy rajzónak a stílusa, akkor tök mindegy, akkor tényleg ez a problémám, hogyha egy valaki illusztrálja a könyvek. Hát gyakorlatilag hát volt egy olyan kis előnyöm, hogy korábban a Kaposi Miklóssal együtt csináltuk a Humor Lexikont. Ő látta, hogy mennyire mániákusan gyűjtöm a karikatúra könyveket, és megkért, hogy a karikaturistáknak a szócikkeit írjam én. Ez 99-ben volt, tehát akkor gyakorlatilag én 2000-ben már úgy megismertem személyesen elég sok magyar karikaturistát, mert a szócikkeket a még élőknél úgy írtam, hogy fölhívtam őket telefonon, és akkor elkértem az adatokat, és abból írtuk a szócikket. Úgyhogy rá 12 évre ezek közül megkerestem pár karikaturistát, illetve hát még a Gyöngy Kálmán is segített, aki szintén írt egy lexikont. Ő viszont már csak mert a Humor Lexikonban mindenki benne volt, aki magyar volt, és az elmúlt 100 évben valamit letett a humor témában. Gyöngy Kálmán viszont megcsinálta azt a lexikont, amiben csak a magyar grafikusok és karikaturisták szerepelnek, úgyhogy ő is adott nekem elérhetőségeket. És akkor elkezdődött az a munka, hogy hát a karikatúrákat azt nagyrészt már hozott anyagból, ami passzolt a témához, begyűjtöttem. Viszont a képregényeket, azokat megrajzoltattam, ami direkt a könyvhöz kell. És volt pár olyan anyag, amit szintén meg kellett rajzoltatni, és akkor hát legalább 30 különböző rajzolónak az anyaga szerepel a két kötetben. Körülbelül 10-en voltak, akik képregényt rajzoltak, tehát ez azt jelenti, hogy egy a 40-45 oldalnyi képregény készült el az egyes kötetekhez, és akkor ezt töltöttük még föl ilyen kis strippekkel, meg karikatúrákkal, meg ilyen rejtvényekkel.
Úgyhogy óriási anyag. De hát ez anyagilag is megterhelő, tehát gondolom, hogy a grafikusok hát abból élnek, hogy rajzolnak, vagy ez esetben ne ebből élnek?
Hát igen, manapság Magyarországon kevés grafikus él ebből sajnos. Egy vagy kettőt ismerek, akiknek olyan mázliuk van, hogy külföldről is kapnak munkát, és itthon is egész nap rajzolnak, és ebből meg tudnak élni. Hát nyilván a régi rajzokat, azokat nagyon olcsón, vagy szinte baráti áron kaptam. a képregényeket, azokat kifizettem. Tehát azt előre megbeszéltük.
Nem... Ez egy abszolút magánvállalkozásként kezdődött ez a történet. Tehát ez családi kasszából.
Így van, ez a saját zseppénzem.
A gyerekeitől elvont falatokból hoztad létre ezt a könyvet.
Hát igen, mert volt egy kis félretett pénzem, és gondoltam, hogy akkor egyszer meg kell próbálni. És én is láttam benne fantáziát, tehát nyilván, hogyha nem, meg kiszámoltam, hogy körülbelül mikor jön vissza a költség, és ez nem volt annyira vállalhatatlan. Úgyhogy szerencsére egyébként mondom, az első kötetnek a költsége az viszonylag hamar, talán fél év múlva megtérült. Aha. És akkor azt már rögtön vetettem a másodikba. Ott a másodiknál már nem is nagyon foglalkoztam a marketinggel, úgyhogy a második kötetből, mármint a régi verzióból van még otthon 800 darab, úgyhogy szóljál, mert majd rakapóhozom.
Ha elkezdtek, nem egy jó. Mert hogy ugye lett ennek közben egy óriási átfordulása ennek a történetnek, a magánkiadásból állami tankönyvé lett ez a kezdeményezés. Erről mondják két mondatot. Már azon kívül,
na, hogy... hát úgy volt, hogy ismertem valakit a Kellóban, valami Rácz András névre hallgató egyént, és hát régebb óta ugye a Mozaik révén már jól ismerjük egymást, és elmondtam az ötletemet, hogy van egy ilyen könyv, akreditáltatni kéne, és akkor indult ez a procedúra, hogy mit kell.
Ez emlékszem, ez egy hosszú procedúra volt egyébként.
Hát legalább másfél-két év, azt hiszem, de hát igen, és kellett egy új szerző is, aki megcsinálja a munkafüzetet, mert ugye én nem vagyok nyelvtanmániás, én rájöttem olyan nyelvtant.
Eddigiekből is kiderült, igen, a franciát is úgy tanultat,
hogy nem is érdekel, gyakorlatilag az érdekel, hogy megértsem. Tehát, hogy szerintem mindenkinek el kell döntenie, hogy milyen szinten akar tudni. Ha olyan szinten akar tudni, hogy képregényeket olvasson, az egy nagyon könnyen elérhető cél, hamar sikerélményhez jut az ember. Ha valaki tökéletesen akar tanulni, akkor annak lehet, hogy az élet is kevés. Tehát, hogy úgyhogy igen, tehát akkor elmentem hozzátok, igen, a Kellóba, és elkezdtünk erről beszélgetni, hogy mit lehet nekem.
Tudod, mi lepett meg engem ebbe a sztoriba? Annak idején, amikor ez tankönyvé vált, hogy gyakorlatilag a képek, vagy a képanyagnak egy jelentős részét újra kellett rajzolni, mert hát valóban a te könyved ez a kreténnek a szellemiségét tükrözi, és mindenféle pikáns és horrorisztikus képekkel, történetekkel szórakoztatja az olvasókat. Hát ugye a tankönyvben meg már egy ilyen államilag elfogadott tankönyvben ilyesmi nem lehet. Csodálkoztunk rajta, hogy miért nem lehet, de azért könnyű volt belátni, hogy a gyerekek nagy része az nem vevő az ilyesmire. Mindenesetre most már kapható, és azt hiszem, hogy két éve, három?
Az első kötet az szerintem két évvel ezelőtt jelent meg, és akkor talán tavaly. Tehát tavaly a második, amit majd még akreditáltatnunk kéne.
Ja, mert a másodikat nem, akkor még nem volt akkreditációs, igen, lehetőség. Na jó, szerintem most nincs egyébként. Hát majd, ha lesz, akkor akreditáljuk. Engedjük el a képregényes tankönyvünket, és ha már szóba került a kretén, beszéljünk erről, majd az után beszéljünk a kreténről, miután beszéltünk a kockástól. Mert hogy te, ugye azt már tudjuk, hogy tanárként micsoda képregényrajongó vagy, de képregényrajongóként mekkora képregényrajongó vagy, ez majd most mindjárt kiderül, ugyanis te vagy az újraindított kockásnak
Anyagválogató.
Anyagválogató, szerkesztője.
Az egyik, igen. Igen.
Hogy lett ez? Hogy indult újra? Ugye a kockásra emlékszünk, hogy az gyerekkorunkban, a 80-as években az egyetlen ilyen képregény válogatást közlő újság volt. Mindenki nagyon imádta, tele volt mindenféle jobbnál jobb képregényekkel. Ezen nőtt föl egy
generáció.
Főleg a PIF-nek
a képregényéből, igen. Na hát itt is Gyöngy Kálmán barátomnak köszönhetem ezt, mert ő elindította a Hautát, és...
Már hogy most újraindította?
A Hautát az volt a legelső, az már két éve megy, tehát Hauta van, és van ez a triumvirátus, hogy Hauta, kockás, kretén, mert ez volt a három lap, ugye a Hauta meghatározta a gyerekkorunkat, vagy a kisgyerekkorunkat, a kockás már mondjuk a a felső tagozat, tehát a, és akkor mondjuk a kretin az meg az egyetemistáknak szólt elsősorban, tehát inkább ez a 18 feletti korosztály, és a Haóta már jól ment, és a Gyöngy Kálmánnak a fia, a Gyöngy Balázs, ő megszerezte a Kockásnak a nevét, tehát a kiadási jogokat, és elmentünk Frankfurtba, hogy megnézzük, hogy hogyan lehetne az anyagokat ugye a franciáktól megszerezni.
Mert hogy ugye ez eredetileg a Kockás, az a, ahogy mondod, a PIF-nek volt egyfajta ilyen mutációja, bár abban azért volt Asterix minden... is, meg mindenféle egyéb is volt benne szerintem.
Volt egy-két dolog, ami nem a PIF-ből van, de nagyon kevés, tehát tényleg nagyon kevés. És aztán rájöttünk, hogy ez egy nagyon nehéz vállalkozás, mert a PIF kiadója, ez a Vaillant, ez annó ugye a francia kommunista pártnak volt alapja.
Még ilyet, azt nem is
ugye amiatt volt nálunk is kapható, és ingyen kaptuk általában a franciáktól, tehát hogy gyakorlatilag nem is kellett érte fizetni, viszont nem volt valami jó a képminőség, mert hogy fénymásolni kellett, nem is fénymásolni, mert akkor nem volt még fénymásoló, hanem mindegy, valami más eljárással kellett itt ezt megoldani, meg egyesével beragadni, gondolom, a buborékokba a szöveget. Tehát az a lényeg, hogy ezt megkaptuk a franciáktól, viszont már nem létezik ez a kiadó, így szétszélettek, tehát mi abba bíztunk, hogy oda megyünk majd a Vaillanthoz, ők megmondják, hogy akkor ennyit kell fizetni a bizonyos részekért, de...
Vaillant megszűnt.
A kiadó...
Mondjuk, miért kellett volna tudom?
Kiadó csinált egy napi lapot, vagy egy heti lapot, egy politikai heti lapot, azt hiszem, és aztán a PIF-et is föltámasztották, úgyhogy régebbi anyagokat, meg máshonnan válogattak bele anyagokat, de az igazi klasszikus PIF szerzőknek a művei, azok a szerzőtnél maradtak, tehát egyesével kellett volna, vagy a mai napig az egyesével kell a szerzőket megfelkutatni, és megbeszélni velük, hogy hogyan tudjuk átvenni az anyagaikat. Ezért van az, hogy körülbelül a fele az új anyag, és körülbelül a fele régi, de az elején, mivel nem volt elég kapcsolatrendszerünk, ezért kénytelenek voltunk az első 2-3 számban csak azzal a két, attól a két kiadótól átvenni anyagokat, akikkel már együtt dolgoztunk, és utána szép lassan jöttek a képbe mondjuk a Rahannak a rajzolóját.
Ezeket így egyenként megtaláltátok a rajzolókat, és írtatok neki?
Igen, egy párat már igen, de még nem mindet. Aha. Tehát most is például, most épp a Placid és Múzónak a rajzolóját próbáljuk felkutatni. Több is volt, de találtunk egy Facebookos posztot, azon elindultunk, láttunk valakit, aki le van fotózva a Placid és Múzóval, azt rájöttünk, hogy ki, akkor annak írtunk, aki annak az ismerőse. Most éppen ott tartunk, hogy üzengettünk nekik, hogy válaszoljanak már leveleinkre, mert azért nem válaszolnak mindig rögtön, tehát van, hogy 2-3 hónap is eltelik, mire válaszolnak. Szóval ez egy így nagyon nehéz.
Nem, mi van meg? Tehát mondod, hogy a Rahan már megvan.
A Rahan az megvan, azért a szerencsére Herkulesünk van, az meg a PIF-ünk is van. Szerencsére a Herkules az egyik kiadónál eleve 4 albumnyi Herkules van, tehát azt mi mind le fogjuk adni. Most kettőnél tartunk, tehát még 2 albumnyi Herkules tudti, hogy van. Illetve a PIF-nek az egyik írója, a Cortegiani, aki nem csak PIF-et, hanem nem is tudom, legalább 40 féle képregényt írt. Vele is már kapcsolatban vagyunk, vele a Facebookon ismerkedtünk meg, és ő is szokott küldeni nekünk, tehát PIF Herkules, meg ami még nála van. Hát ő főleg PIF-eket rajzolt a Kockásból. És akkor mi van még? És most is találtunk valakit, aki korábbi Kockásba már bemutatkozott, bár nem annyira ismert, ez a Marine nevű hölgy, egy ilyen kalózlány, valamelyik Kockásban szerepelt, most éppen őt próbáljuk felkutatni, akkor például ott van az Arthur a Phantom.
Arthur a Phantom az?
Már odáig eljutottunk, hogy megvan az özvegy, csak amikor hívtuk, akkor éppen kórházba került, és csak az ügyvédjével tudunk beszélni, és az ügyvédje inti az ügyeket, de ő is olyan, hogy kétszer fölhívtuk, nagyon kedves volt, de most megint nem válaszol, és egyébként ő nem is tud anyagot adni, digitálisan, csak legfeljebb azt mondja, hogy az újságból szkenneljük be, aztán majd, mert hogy neki nincs, nem áll rendelkezésre digitális nyomdai anyag.
Még nem volt, igen.
Úgyhogy ezek a régi szereplők, ott a Dr. Justice, akinek Dr. ugye Justice. Lehetetlen megszerezni a jogait, mert az örökös annyira utálja a rajzolót, hogy úgy szúr ki vele, hogy nem adja el senkinek. Tehát,
Isten.
Tehát a Justice azért is hiába keresik, mert hogy a jogtulajdonos bolykottálja. Úgyhogy ez így nehéz műfaj. Én azt hittem egyébként, hogy könnyű lesz az olvasókkal ezeket az új sorozatokat megszerettetni.
Honnan vannak az új sorozatok?
Hát az új sorozatok, ugye nagyon sok francia kiadó van, de van nekünk egy Bambunk, amelyik ilyen nagyon aranyos gyerek dolgokat ad ki, meg ott van a Media Toon, ebbe beletartozik három nagy, a Dargau, a Lombard, meg még a Dupuy, tehát hogy ezek így egy égisz alatt vannak. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag hozzáférünk legalább 6000 albumhoz, úgyhogy abból most azért van bőven válogatnivaló, csak tényleg ezek nem kockás. Leonard van, tehát Leonard van, az megvan, úgyhogy Leonardot is tudunk szerezni, és de azok is mondjuk főleg az újabbak, tehát azt még mindig rajzolják. De most azt látom, hogy azért nagy igény van a régiekre.
És az újak, új sztorikkal, meg új... Mert én amennyire megnéztem a kockás, szerintem hangulatában nagyon emlékeztet a régire. Persze, hát korszerűbb, meg modernebb, meg jobb a papír, meg nem nagyságrendekkel jobb a kép, a minőség, de összességében azért ez egy ilyen kockás. Bár azért tudnék kritikai megjegyzéseket is tenni, de túl hosszúnak érzem némelyik kép regényt. De mindegy. És azt mondod, hogy az olvasók többsége azok a régi képregényeket szeretnék látni.
Egy része, tehát vannak annyian, hogy nem szabad emiatt a múltat teljesen eltörölni, hanem muszáj a régieket is beletenni, meg az újakat is, és akkor így mindenki boldog. Tehát mert valakinek meg az újak tetszenek jobban, egyébként én is ehhez a táborhoz tartozom. Én most ugye 46 évesen nem biztos, hogy Piffet olvasnék, de sokan igen. Viszont egy csomójat olvasnék, ami most szerepel benne, tehát ezek a félig komoly, de még nem annyira véresen komoly dolgok, vagy ezek a nyomozós sorozatok nekem nagyon tetszenek. Igen, volt olyan, hogy belefutottunk egy sorozatba, amit nem vettünk észre, hogy ezt egyszerre három album, és hiába akartuk az első albumnál abba hagyni a sztorit, mivel a másik kettőben folytatódott, ezért kénytelenek voltunk leadni. Tehát volt ilyen, hogy volt egy olyan sorozat, ami egy kicsit hosszabb lére volt eresztve, de most nagyjából az a koncepció, hogy a fele komoly, a fele humoros, vagy ha találunk olyat, ami humoros is, meg komoly is, mint például ez a Yokotsuno, ami inkább egy nyomozós, tehát egy kislánynak a nyomozását követi végig. Úgyhogy, hát és folyamatosan variáljuk természetesen, hogy ne ugyanak rá az olvasók, ez nagyon nehéz, bár tényleg nagyon sok anyag közül választhatunk, csak nem biztos, hogy ami a franciáknak bejön, az nekünk is bejön.
Tehát, igen, ezt akartam is kérdezni, hogy én amikor kijártam Frankfurtba, vagy egyszer bementem Párizsba egy könyvesboltba, és hát valami egészen elképesztő az a képregény kínálat, ami ott van. Tehát, hogy én nem is értem, hogy bírnak ennyi képregényt elolvasni, megvenni. Tehát valami hihetetlen mennyiség. De hát persze, mondjuk, ugye Párizs, vagy Franciaország, vagy a francia képregény kultúra, az talán az európai képregény kultúra egyik csúcsa. Hát nálunk értelemszerűen sokkal kevésbé. De mit akartam kérdezni?
Ja, hogy a franciáknak bejön
Igen. Tehát, hogy te látod-e azt, hogy miben különbözik a magyar, mert ugye most már Magyarországon is elég jól fogynak a képregények, nagy rendezvények vannak, sok képregényes van, mindenféle képregény megjelenik, de mintha az a fajta tarkasság, vagy gazdagság, vagy tartalmi gazdagság, azért az Magyarországon nincsen. Tehát itt 2-3 vagy 4-5 vonalon megy a közönség, és egy csomó olyan hiányzik, ami szerintem érdekes, izgalmas, és nálunk nem tör át, vagy legalábbis eddig még nem tört át. Te hogy látod, miben különböznek ezek az ízlések?
Igen, tehát van ugye az amerikai szuperhősös sztori, szerintem az megy a legjobban. Ez onnan gondolom, hogy mindenhol azt lehet kapni. Tehát nyilván akkor ha lehet kapni, akkor nyilván van rá igény.
Ez ugye ilyen filmes támogatással megy.
Igen, tehát ez nagyon jól kitalálták. Én például nem is olvasok szuperhősös képregényt, tehát nekem ez nagyon, ez tőle mindig is távol állt. Jó, gyerekkoromban igen, Pókembert olvastam, mert gyerekkoromban mindent olvastam. Svéd, norvég, de amik ugye jöttek ki a Kossuth nyomdából, ugye, amiket ugye küldtek ki, de mindig volt egy kis maradék, azokat az antikváriumban föl lehetett vásárolni. Tehát azok biztosan nagyon mennek, és akkor azért van egy szűkebb csoport, aminek az európai képregények jönnek be inkább, és van egy köztes, amelyiknek mind a kettő, tehát megveszi ezt is, azt is. Tehát nehéz így behatárolni.
Én látom, hogy az európai képregényeken belül is van egy ilyen, van az a túlnyomó többség Magyarországon, ami az ilyen vicces képregényekre nyitott, tehát mondjuk a klasszikusok közül a Lucky Luke, meg az Asterix, meg mit akár Mozaik, tehát ami ilyen kedves, bájos, szellemes, jópofa. De hát Franciaországban egy csomó olyan van, ami komoly sztorikat mondanak el, ahogy ugye te is mondod, a kockásban vannak komoly vagy komolyabb sztorik, de hát a francia képregényekben egész a klasszikus regényeket, vagy regény, tehát olyan hangulatod van, mint a klasszikus regényeket olvasnál, és lenyűgöző képanyaggal, és ez nálunk teljesen hiányzik, vagy hát nyomokban fordul elő, most ugye tavaly talán megjelent
az idegen, nem?
Az idegen.
Pont erre gondoltam, hogy mi is próbálkozunk, tehát volt azért a kockásban ugye régebben is voltak ilyen szép irodalmi adaptációk, ezzel még nem mertünk most előrukkolni, lehetne, csak most ugye volt western, volt sci-fi, volt történelmi, tehát most ugye a Ferenc Ferdinándról volt egy három
részben. Korábban is volt valami ilyen reformkori sztorit láttam.
Igen, 56 például az szerepelt, volt. Mert volt egy, mindjárt mondom, egy francia rajzoló, aki már 86-ban megrajzolta az 56, a mi 56-unkat, és nálunk soha nem jelent meg. Úgyhogy azt az első három számba be is pakoltuk, és azt gondoltuk, hogy ez egy nagy áttörés lesz. Érdekes, hogy annak a sztorinak nem volt akkora visszhangja. Idősebbektől hallottam, hogy nagyon tetszett nekik, de amikor csináltuk a felmérést, akkor nem. Hát, pedig hát már
ezt látom,
azt kellett volna megbecsülni, hogy itt egy francia alkotó velünk foglalkozik. Tehát ez sajnálom, mert akkor még szóval vannak még ilyen sztorik. Ez a Ferenc Ferdinánd azért jött, mert van hozzá némi közünk, tehát úgyhogy lehet, hogy lesznek, és vannak szép irodalmi képregények.
Ugye azért a szép irodalom a magyar képregény kultúrában jelen volt, de most nincs.
Most
tehát
nincs.
A Fülesbe ugye sorba folyamatosan jelentek meg a Kortmárosnak, meg minden az összes rajzolónak a klasszikus regény adaptációi, de ezeket most újra kiadják, ha valaki ezt szereti, akkor könnyű megtalálni, de új regény, klasszikus regény adaptációt én egyet sem láttam.
A franciáknál nem megy folyamatosan, van ez a Marcel Pagnol például, akinek ugye ő talán a magyarok ismerhetik a Gérard Depardieu-nek ezt a filmjét, azt hiszem, hogy Mennyország és a pokol, vagy a Paradicsom és a pokol. Én most a francia címe jut eszembe, de ezt megcsinálták a franciák is kétféle kiadó, kétféle különböző verzióban. Szerintem az marha jó, csak nem biztos, hogy nekünk annyira tetszene, nem tudom. De aki a filmet ismeri, az lehet, hogy megvenni, és elolvasná a könyvet. Vagy eszembe jut a film címe, mindegy.
Na jó, szóval akkor így és ilyen módon halad a kockás, mekkora példányba fogy ez el, vagy hogy látott ezt?
Hát,
mekkora az érdeklődés?
Szerintem rentábilis a dolog.
Aha.
Úgy látom, pontos adatot nem tudok mondani.
De szépen fogy, és de még azt fogy. Akarom kérdezni, hogy azt látjátok-e, hogy gyerekek veszik, vagy inkább a régi rajongók? Tehát a képregényben ragadt, hozzánk hasonló, enyhén ütődött felnőttek.
Hát is. Tehát, hogy most csináltunk egy közvéleménykutatást, amit körülbelül majdnem 800-an töltöttek ki. Föltettünk vagy 40-50 kérdést, és ebből az derült ki, hogy vannak gyerekek, nem merem megsatszolni, azt gondolom, hogy egy 10-15-20% meg, vagy megveszi az apuka, és akkor az elolvassa a fél család.
Hát
tehát, hogy akiket mi ugye látunk a bőrzin, azok inkább az én korosztályom, de úgy mindig megállnak gyerekek is, és belelapoznak, tehát van, hogy tényleg nagyon nehéz behatárolni, mert vannak számok, amiből több fogy, mert lehet, hogy vagy a címlap miatt, vagy van egy-két olyan szám, ahol több a gyerekes anyag, és akkor inkább azt keresik, vagy valakinek van egy kedvenc, és csak azokat veszi meg, amiben az a kedvenc karakter szerepel. Úgyhogy így nehéz. De annyira vegyes, hogy nem is nagyon tudunk így eltérni attól a koncepciótól, hogy az maradjon egy ifjúsági képregénymagazin. Tehát ebben nem kerülhetnek bele se túl pikáns, se túl durva, erőszakos dolgok. Viszont van egy új kockás, ugye a fekete-fehér kockás, ami meg direkt csak komoly és fekete-fehér anyagokat tartalmaz, pont azoknak az igényeit szeretnék kielégíteni, akik meg inkább ezeket szeretik, és az tényleg felnőtteknek, tehát 16-os karikával ellátott.
De ez egészen új, mert ugye eddig...
Ennek most lehet az első számát még lehet kapni,
ugye,
és azt hiszem, hogy a második szám, és ez csak az in médióban, meg a relayben lehet, ha jól
nem
tudom.
Nem is láttam, mert én kerestem,
mert kisebb
ezt,
helyeken nem.
Kisebb,
könnyű felismerni, mert ha látod, egy nem, nagyon élénk színű, élénk rózsaszín, ilyen pink borító.
Mert a legutóbbi bőrszén valahogy mi elkerültük egymást, és akkor nem jutott nekem.
Ja, és ott volt tényleg.
És, vagy akkor már pont, nem tudom én, tehát volt nekem, kerestem azóta, és nem láttam. De ezek szerint majd in médióban megnézem.
Ott lehet, illetve ha jössz a Hungara Comics-ra, december 15 talán,
15, igen, majd
akkor ott lehet kapni már a második részt is.
Na ez izgalmas, de mielőtt a fekete-fehér kockásról beszéljünk a kreténről is, mert ugye neked van egy új gyermeked, és ez, ha jól értem, akkor sokkal inkább a tiéd, mint a kockás.
Hát én nagy kretén rajongó voltam, tényleg a meghatároztam. Meg igazából én tehát a külföldi képregények közül is mindig a kretén verziót kerestem. Tehát a Med, a Fluid Glacial, van egy U-Comics, ez egy német, és ezek nagyjából átfedik, vannak átfedések, mert a kretén is dolgozott az amerikai Medből, meg a francia Fluid Glacialból, meg egy pár német anyagot is felhasználtak.
Aha.
Akkor a
de
német...
ez szinte egyben volt valahogy a Med meg a kretén.
Igen, az úgy volt régebben, hogy a középső tíz rész az, középső tíz oldal volt Med, a többi az kretén. Hogy egy havonta megjelent a egyik hónapban a kretén, a másik hónapban a Med.
Aha, hát ez annyira nem követtem, csak hogy emlékszem, hogy ez egy rendkívül
szóval igen, tehát a kretént, azt, én már ilyeneket olvasok, tehát olyan anyagokat olvasok, amik a kreténben szerintem abszolút kompatibilisek. Úgyhogy ez az én
világom.
Kretén kompatibilis.
Ez egy új fogalom.
Úgyhogy már nagyon rég szerettem volna ezt a lapot feléleszteni. Hát amikor megszűnt 10 éve, én előkerestem a telefonkönyvből az akkori főszerkesztő telefonszámát, a Láng István, a Broávka Otokár, és akkor mondtam neki, hogy úgy kéne folytatni a kretént, hogy mit csináltuk a mozaikkal, hogy ugye megszűnt a terjesztés, a lapterjesztés, és hogy megkeresni a rajongókat, azt a pár száz embert, akinek tényleg postázni minden hónapban, csak nekik, mert ez egy jó pár évig ez nálunk is működött,
abszolút,
és elmagyaráztam neki, hogy ezt így kéne csinálni, de azt mondta, hogy hát ez ennél bonyolultabb, meg ugye akkor ő nem rendelkezett a kretén névnek a jogaival, tehát ugye ott a Szemi kiadó állt emögött, tehát
tényleg,
hogy
ez egy nagy kiadó
kellett volt, várni 10 évet, amíg meg lehetett magát a nevet szerezni.
Mert hogy hol szerezted a nevet?
Hát nem én szereztem,
na
de...
Na igen, akkor kezdjük talán azzal, hogy akkor ez ki is, és mi is, hogy született.
Hát ugyanúgy ez a...
Mert hogy most megjelent az első szám, amit itt tartok a kezembe.
Igen. Hát ugyanígy a Gyöngy Balázzsal, amikor a kockás így beindult, már akkor... tudtuk, hogy itt körülbelül pár év múlva elérhető lesz a kretén is, ugye 10 évet kell várni ahhoz, hogy egy újság, egy régi újság, hogyha már nem jelenik meg, akkor 10 év után gyakorlatilag újra felilleszthető.
De hogy tehát gyakorlatilag nem vettétek meg nem kellett megvenni a nevet?
Le lehet, igen, hát ez valahogy...
Hanem elavult, elévült
igen,
gyakorlatilag.
Igen, aha. Így van. Aha. Hát a hautánál ez meg a kockásnál már sokkal több ideje, tehát gyakorlatilag tényleg...
Aha. Tehát nincs jogtulajdonos ebbe az esetbe. És hát látom a kretén egyébként stílusába, formájába, tartalmába teljesen hozza az eredeti kretént. Kik a rajzolói ennek? Ez hazai, vagy ez is külföldi?
Hát nagyjából fele-fele. Ugye most itt az első számnál még kicsit kevesebb a magyar anyag, a második számnál már nem, mert ott már azóta már érkeztek be tök jó anyagok. Hát gyakorlatilag én megnéztem, meg nagyjából tudtam is, hogy kik voltak a régi kreténben, a külföldi szerzők, ezek nagy része Fluid Glacial. A Fluid Glacialnak a kiadójával meg tök jóba vagyunk, tehát hogy nekik írtam egy levelet, és gyakorlatilag átküldtek egy csomó albumot, meg nekem van is otthon körülbelül 500 ilyen Fluid Glacial magazinom.
Csak, és akkor abból válogattok.
Most azokat olvasgatom otthon, és akkor valamit megtalálok, akkor azt elküldöm a kinti kontaktnak, és akkor ő ezeket mind átküldi. Tehát egyrészt tehát a külföld a Fluid Glacial, a Medből nagyon szívesen tennénk be anyagokat, csak a Med az a DC-nél van, a DC Comics-nál, és valamiért ők olyan irdatlan nagy árat kérnek érte, de tényleg irdatlan nagy árat, hogy ezt nem lehet kifizetni. Németországban ezért szűnt meg, tehát Németországban is megszűnt a Med.
Aha.
Most tudtam meg, hogy azért, mert a németek se bírták fizetni a jogdíjakat, akkor...
Úgy ennyire. Ijesztően.
Tehát én szerintem, mivel a DC ugye kiadja a szuperhősös dolgokat, ők egy, gondolom én, hogy nagyon hasonló árfekvésben dolgoznak, és hát azért szerintem nincs akkora igény erre a dologra, mint mondjuk a szuperhősös könyvekre, de nem tudom, tehát konkrét dolgot nem tudok mondani, mert annyiban maradtunk, hogy majd, ha lesz pénzünk, jelentkezünk, hogyha annyi lesz, tehát így a medet sajnos nem tudtuk megszerezni, tényleg ehhez kellett volna még egy pár millió, csak így külön, csak erre a célra, de a Mednek a rajzolói közül már egy párat sikerült úgy becserkészni, hogy olyan anyagokat adjanak, amik nem a Medben jelentek meg, de az ő rajzaik, tehát például az utolsó oldalon az Aragones, ő szerencsére nagyon sok helyre rajzolt, mert ami a Medben jelent meg, az a DC-nél van, azt nem lehet, de ugyanannak a rajzolónak egy másik könyvéből viszont tudunk válogatni, úgyhogy meg szerencsére azért...
Ezt az olvasók nem fogják érzékelni itt a különbséget, tehát hogy ez így teljesen ügyesnek tűnik ez a megoldás.
Igen, mert a stílus az megvan, uh-huh. A karakterek felismerhetőek, és hát mondom, az első szám megjelenés óta kaptunk jó pár levelet, többnyire tényleg pozitív
visszhanggal. Mi az, hogy megjelen, mert hogy én most látom először, tehát ez hetek óta, vagy hónapok óta?
Hát két hete jelent meg. Uh-huh. Viszont benne van az e-mail címünk, tehát gyakorlatilag
lehet. Ne így mondjuk, hogy 2 hete, mert ugye csoda tudja, hogy ezt mikor hallgatja. Tehát akkor ez azt jelenti,
október 29-én jelent meg. És aztán a interneten is, meg egy csomó helyen ugye felraktuk az e-mail címet, amin minket meg lehet találni. Úgyhogy küldtek... új magyar szerzők is küldtek anyagokat. Egyébként a magyar szerzőkről annyit, hogy a régi gárdából azért sokan itt vannak, mert a Smodis, a Marabu, Őszi Zoli, akkor Varga Zerge, Göndöcs is azt mondta, hogy majd, ha lesz ideje, akkor majd rajzol. Tehát a magyar szerzők is igent mondtak. Én írtam egyébként annó mindenkinek nyár előtt, hogy indul a kretén és küldjenek anyagot. Hát sokan már egészen mással foglalkoznak, tehát sokan mondták azt, hogy ők már nem tudnak anyagot küldeni, de most lesznek új, tehát lesznek új rajzolók és új szerzők, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így be fog indulni. Tehát az első szám ez tényleg egy ilyen ismerkedés, uh-huh. És utána a második az én szerintem már 2 vagy 3 olyan új magyar szerzőt fog bemutatni, akiket lehet, hogy korábban ismertetek, és most lehet, hogy még jobban megszeretitek majd őket.
Hát ez izgalmas lesz. Mennyi időnként fog megjelenni a kretén?
Két havi lap volt, úgyhogy ezen mi se változtatnánk. Tehát ez a két havonta szerintem annyi most kell neki. Hát meglátjuk tényleg így a...
De akkor a Hungarocomicson már lesz második szám.
Hát a Hungar, ugye elvileg a második szám az december 31.
Hát elvileg, de hát akkor december 31.
Olyan tizedike körül megy a nyomdába, tehát kérdés.
25-ére nem kérdés. Fog megjelenni.
Nem biztos. Az elsőből valószínűleg lesz, bár az a baj az elsővel, hogy, hogy nálam már nincs nagyon sok szerkesztőségi példány. És
nem tudjátok előbbre hozni, mert azért ez izgalmas lenne a Hungarocomicsra megjelenne.
Hát megpróbáljuk. Meglátjuk, mert itt tényleg az van, hogy én most hétvégén fogom össze, már megvannak az anyagok, csak a konkrét helyüket, tehát hogy melyik karikatúra hova kerüljön, ezt most hétvégén terveztem, hogy megcsinálom, tehát a jövő héten kapja meg a tördelő, de az legalább egy hét, vagy másfél hét, utána átnézzük, utána még egyszer újra a javítást. Tehát, hogy szóval ez egy 2-3 hét, és az biztos, hogy ilyen tizedike körül megy a nyomdának, de ő is még átnézi, és ha talál valamit, akkor ugye azt ki kell javítani. Tehát nem biztos, hogy 15-ére meg lesz. Szilveszterre biztos, de akkor már mindenhol. Tehát, hogy akkor ez a...
Szilveszterre meg lesz. Na jó.
És a címlapot egy nagyon tehetséges magyar karikaturista rajzoló, akinek nem ez a szakmája, de az egyik legjobb. Nem akarom elmondani, úgyhogy legyen meglepetés, de hogy szerintem egy olyan címlappal fognak, mert az a srác, aki csinálja, az hozza a Medbe szokott lenni, ez a Tom Richmondnak ez a filmparódiái sorozat. És ez a srác is egy nagyon jó portré karikaturista, és egy olyan címlapot csinál, ami szerintem emlékeztetni fog minket a Mednek-e, a rajzolójának az a munkáira.
A Hungarocomicson neked saját standot szokott lenni, ugye? Vagy hát lesz? Vagy nem saját,
hát hanem együtt szoktunk lenni így a kockással, a tehát kockás, én gondolom, hogy így a Hahota kockás, én szerintem ez egy stand lesz.
Egy stand. Lehet ott kapni a tankönyvedet is?
Hát ezt beszéljük meg, mert... Hát
én azt javaslom, hogy lehessen, mert most ezt figyelj, ez a podcasttel addigra, hát
volt erről szó, csak oda kellett, sokan, mindig akkor... az volt a probléma, hogy kellett volna valaki a kiadótól, mert ugye én csak a szerző vagyok, tehát én nem is így nem árulhatnám, ha csak nincs a kiadó mögöttem, tehát valami.
Na majd erre akkor...
De ha találtok valami megoldást, akkor igen.
Jó, hát akkor én azt gondolom, hogy a magyar képregények legújabb és nem tudom, megújuló világáról ennyi elég is lesz, illetve annyi, amennyit majd december 15-én a Hungarocomicson, ami a Lurdi házba lesz, és ha jól tudom, egész napos rendezvény, vagy egész inkább délelőttes, olyan 3-ig szokott tartani. Akit érdekel, az ott mindent megtalál, egyebek mellett Szalai Kristófot, a kreténnel, a kockással, és minden egyéb.
Hahotával
és minden egyéb képregényes őrülettel. Köszönjük szépen a figyelmet.
Köszönjük mi is.